Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a Mercosur megállapodás soha sem hagyjuk jóvá, jelentette ki a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor a gazdáknak azt üzente, tartsanak ki, őket most becsapták. Emlékeztetett, a szabályok szerint egy nemzetközi kereskedelmi megállapodást a nemzeti parlamenteknek is jóvá kell hagyni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és a bizottság úgy cselezte ki ezeket, hogy egy kisegítő szabályt alkottak, mondván addig is az aláírt megállapodást ideiglenesen alkalmazni lehet. A kormány megkezdte az Európai Unió hatásköreinek szisztematikus átvilágítását, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter egy vonatkozó konferencián. Bóka János úgy fogalmazott, a vizsgálat azért vált szükségessé, mert az EU részéről általános gyakorlattá vált hatásköreinek lopakodó kiterjesztése, ez szuverenitási kérdés, új megoldásokra, eszközökre van szükség. Nagyszerű időszak kezdődhet a magyar-cseh együttműködésben, ezt hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter Prágában, miután tárgyalt új cseh kollégájával, Petrő Macsinkával. A felek szerint most minden adott ahhoz, hogy a két ország kapcsolata a legmagasabb szintre lépjen. Szijjártó Péter ismertetése szerint a megbeszélésen szó volt az energetikáról, a tömeges migráció kezeléséről, valamint a visegrádi együttműködés felélesztéséről is. A tárcavezető beszélt a Grönland körüli nemzetközi vitáról és Donald Trump kezdeményezéseiről. Nem tartja Európai Uniós ügynek a grönlandi kérdést, megoldását kizárólag az érintett felek tárgyalásában látja, miközben megerősítette, hogy Magyarország kész csatlakozni az amerikai elnök által kezdeményezett gázai béketanácshoz is. Letették a Link szimulációs központ alapkövét Hódmezővásárhelyen. A honvédelmi miniszter azt mondta, a kategóriájában legmodernebb harcjárművet, amely a német Rheinmetall terméke, a magyar honvédség elsőként rendszeresítette a világon, időközben az olasz és a román hadsereg is emellett az eszköz mellett döntött. A tervek szerint az év végére, 2027 elejére elkészülő szimulációs központ lehetővé teszi, hogy az eszközök külön koptatása és használata nélkül, mondhatni laboratóriumi körülmények között tudják a harcjárművezetőt, az irányzót és a parancsnokot kiképezni, illetve a katonák együttműködését gyakorolni, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. Ukrajna energiainfrastruktúrája újra a háború egyik legsebezhetőbb frontvonalává vált, miközben az orosz rakéták és drónok hónapok óta módszeresen támadják az erőműveket, alállomásokat és vezetékeket. Ukrán katonai és energetikai források egyre komolyabb forgatókönyvekről beszélnek, akár egy nukleáris katasztrófa lehetősége is felmerült, Európa vezető kormányai pedig már az ország energiaellátásának teljes összeomlására készülnek, írja a helyzet összefoglalójában az Index portál. A csernobili atomerőmű teljesen elvesztette a külső áramellátást az Ukrajnát ért keddi masszív orosz rakéta és dróntámadás következtében, közölt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Andrei Sibiha, ukrán külügyminiszter határozott reagálásra szólította fel az ügynökséget. Az összes nyugati ország közül egyedül az Egyesült Államok hajlandó cselekedni az ukrajnai konfliktus kiváltó okainak megszüntetése érdekében, jelentette ki az orosz külügyminiszter évértékelő tájékoztatóján Moszkvában. Szergej Lavrov szerint Oroszország mindig is az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezését támogatta. Az Építési és Közlekedési Minisztérium publikálta az új KRESZ-t, melyben számos közlekedési szabály módosul. Változik a sebességhatár az autóutakon és az autópályákon, az előzési tilalom még több tehergépjárműre lesz érvényes, a kerékpárosok sem száguldozhatnak mindenhol, több szabályozás érinti majd az elektromos rollereket, a követési távolság is meg lesz kötve, valamint a járművek kivilágítása is kötelező lesz. Az új KRESZ szeptemberben lép életbe. Pintér Sándor belügyminiszter március 14-i határnappal jogutód nélkül megszünteti a 12 éves kortól letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúkat őrző Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet. A fiatalkorúak más javítóintézetekbe történő átszállítása be is fejeződött, közölte a tárca az MT-vel. A rendelet már előzőleg hétfőn este megjelent a magyar közlönyben. Az időjárási körülmények miatt átmenetileg nem közlekednek a kompjáratok Szántód és Tihany között a Balatonon. Az operatív törzs mindenkit arra kér, ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervezetek éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatait, vagy a 112-es segélyhívószámot. Senki ne menjen el egy földön fekvő ember mellett. Végül az időjárásról. Az uzmanás köd, illetve a réteg felhőzet kiterjedése napközben csökken majd, többfelé javulnak a látási viszonyok, azonban maradhatnak tartósan borult területek. Jelentéktelen húszalingózás, únos szitálás előfordulhat. A szél gyenge mérsékelt lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 15 és mínusz 10, napközben mínusz 5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban Mohos Gábor, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökének a gondolatait hallják az eukarisztia misztériumáról.
Az eukarisztiát nézzük a mai napon személyes életünkben, aztán a közösség életében is, aztán úgy, hogy hogyan vezet bennünket Jézus arra, hogy mindazt a hatalmas csodát, amit a vele való találkozás és a vele való közös élet, amire valójában hív bennünket, jelent, azt megosszuk minél többekkel, mert ez a vele való személyes kapcsolatnak a természetéből fakad, hogy egész egyszerűen nem tarthatjuk meg magunknak. Talán az sem véletlen egybeesés, hogy az eukarisztikus kongresszusra való készületnek a folyamata is pont ezekre a szakaszokra épül. Ott már a misszionál tartunk, de talán nem árt fölidézni azt, hogy mit jelent nekünk az oltári szentség a személyes életünkben, és amikor én ezt a felkérést megkaptam az előadás címével együtt, akkor valahol nagyon örültem, mert hogy ez arra késztetett engem, hogy az eukarisztiával való kapcsolatomat, amely azt hiszem, hogy sokszor, ha nem is úgy mondanám, hogy ösztönös, de nem teljesen tudatosan reflektált, hanem egyszerűen úgy az ember éli, hogy azt egy kicsit jobban végig gondoljam. Ennek a kapcsolatomnak a történetét, az alapjait, és ezt részben szeretném megosztani, részben ebből fakadóan kicsit talán általánosabb következtetéseket levonni, meg talán kérdéseket is föltenni így magunknak. Először is kezdem azzal, hogy mi is az oltári szentség számunkra, vagy ki az oltári szentség számunkra. Tegnap előtt volt alkalmam a Mária Rádióban hallani az Erdélyi Mária Rádió egyik átvett adását, amely az oltári szentség csodákról szólt, de olyan csodákról, amelyek nem pusztán régi idők csodái, hanem a közelmúlt, akár a 21. századnak, tehát az elmúlt évtizednek, vagy a 90-es, 2000-es éveknek a csodája világ különböző tájain, és ezeknek az az érdekessége, hogy a mai technikai eszközökkel sokkal mélyrehatóbban lehet tudományosan vizsgálni, és amit ebből szeretnék kiemelni, az az, hogy ami egyébként az oltári szentség csodáknak sokszor a közös vonása, amikor a szentostya átalakul, átváltozik, akkor általában emberi szívizom az, amit a tudományos vizsgálatok kimutatnak, és amit még ebből szeretnék kiemelni, hogy az egyik csodánál a vizsgálatok szerint az emberi szívizom és a magának, az ostjának az anyaga az valami olyan csodálatos módon vált egyé, amit az ember nem tud megmagyarázni, és amely az ember számára megvalósíthatatlan. Hogy az emberi szívizomnak a rostjai és az ostjának a molekulái hogyan kapcsolódtak egymásba. És azt hiszem, hogy ez sokat elárul arról, ez a csoda, hogy mit is jelent számunkra az oltári szentség. Az oltári szentség Jézus dobogó szíve, amelyet itt hagyott köztünk. Ilyen konkrétan megfogható, illetve olyan módon, hogy találkozhatunk vele, sőt, a szent áldozásban egyé válhatunk vele. Nagyon örülök annak is, hogy Magyarország, illetve azon belül is Budapest megkapta az eukarisztikus kongresszus, a nemzetközi eukarisztikus kongresszus megrendezésének a jogát, mert én ezt kezdettől fogva egy nagyon nagy ajándéknak élem meg. Én ott voltam a legelején a történetnek, amikor nem mi kerestük magunknak ezt a lehetőséget, hanem a Szent Szék keresett meg bennünket, hogy nem kívánunk-e erre az alkalomra pályázni, nem szeretnénk-e mi is ezt megpróbálni. Tehát nem mi kerestük, hanem megtalált bennünket, és én szívem mélyén meg vagyok győződve, hogy a gondviselés talált meg bennünket ezzel az ajándékkal, hogy Jézus valóságos jelenlétét jobban tudatosíthassuk, és a felkészülés ideje alatt én azt hiszem, hogy országszerte, sőt a határainkon túl is nagyon sok helyen tudatosabbá vált számunkra az, hogy mekkora ajándékot hordozunk, mekkora ajándékunk van minden egyes templomban, minden egyes szentmisében, hogy Jézus egészen valóságosan, fizikai valóságában is itt van közöttünk. Pont ugyanaz a Jézus, aki 2000 évvel ezelőtt itt járt, pont ugyanaz a Jézus, aki az Atya jobbján ott van az örökké valóságban, a mennyben a megdicsőlt testével, ugyanaz a Jézus ugyanilyen valóságosan itt van közöttünk. Van egy ismerősöm, aki egy másik keresztény felekezetből jött át a katolikus egyházba, és ő azt mondta egyszer, hogy ti, akik beleszülettetek, ti nem is értékelitek igazán, nem is fogjátok fel igazán, hogy milyen gazdagság van, rejlik a szentségekben. És ott van ugye az oltári szentség, amivel táplálkozhatunk. És akkor milyen is ezzel a szentséggel, illetve Jézusnak ezzel a személyes jelenlétével a kapcsolatunk. Én onnan kezdeném az én személyes kapcsolatomat Jézussal, hogy, illetve az oltári szentségben levő Jézussal, hogy hálát adok Istennek azért, hogy én egy hívő családba születtem, egész kicsi koromban, egy-két hetes koromban megkereszteltek. Itt csak egy zárójeles megjegyzést szeretnék tenni, hogy látom, hogy ma ez kitolódik, tehát hívő családokban is hónapokig, akár egy-két évig is kitolódik a keresztség, mert hogy valahogy ezt össze kell szervezni, meg akkor keresztszülőt kell találni, meg kell akkor ugye az alkalmat tervezni, mindenkinek rá kell érnie. Régen ez nem így volt. A keresztség az egy akkora ajándék, a lehető legnagyobb ajándék, amit egy újszülöttnek adhatunk. Én csak javaslom, hogy ne húzzuk, halasszuk ezt kisgyermekeknél sem. Szóval egész kicsikortól meg voltam keresztelve, és ami nagyon érdekes, hogy szüleim engem, én vagyok az első gyermek a családban, még vannak testvéreim, ugye egy gyereknél még egy fokkal egyszerűbb elmenni a templomba, mint mondjuk három kicsivel. Minden esetre velem jártak a misére kicsi karonülő gyerekként. És ami érdekességet így elmesélnek erről az időszakról, hogy én egy éjszaka nagyon-nagyon-nagyon síros gyerek voltam. Nem nagyon tudtak mellettem aludni. Volt már olyan is egy extrém esetben, hogy kívták az ügyeletet, hogy nincs-e valami bajom, mert annyira sírtam. Az ügyeletes orvos szerint én csak hisztisztem szerinte, de minden esetre ilyen nagyon síros kisgyerek voltam. Ugye az első egy évben. De amikor templomba elvittek, akkor soha nem sírtam. Tehát a templomban a szentmisén valahogy mindig csendben voltam, pedig volt úgy, hogy átadtak valaki másnak a karjára, egy idegennek, de valahogy nyilván ott az oltári szentség egy pici gyermeket is megérint. Nyilván nem tudatosan. Az a kicsi gyermek ezt nem tudatosan éli meg. De azért hallgassuk ki Jézusnak minden szavát az evangéliumból, és az egyik az, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket. Engedjük oda Jézushoz a gyermekeket. Ennek sok szép példája van, amire most nem szeretnék kitérni, csak említésszerűen, hogy több helyen hallottam, hogy elindul gyermekek szentségimádás, ami teljesen más nyilván, mint egy felnőtt szentségimádás, de a gyermekek Jézusnak, az oltári szentség Jézusnak a jelenlétében vannak, és higgyük el, hogy Jézusnak van képessége arra, hogy a gyermekekhez úgy szóljon, ahogy az nekik szükséges, hogy úgy hasson rájuk, ahogy nekik szükséges, mert ebből is épül a személyes kapcsolatunk az oltári szentséggel kicsikorunk óta. És nyilván vannak olyan helyzetek, amikor szülő jobb, hogyha a miséről éppen kiviszi a gyermekét, vagy ahol meg lehet oldani olyan helyen, hogy nem zavarja a többiek részvételét, de jó, hogyha a kisgyermeket tudjuk az oltári szentséggel már megismertetni és kapcsolatba kerülni. És erre hagyd mondjak el egy másik példát, egy ismerős, illetve több ismerős család is, de most egytől is hallottam hasonló példát, de most egyet szeretnék kiemelni, amikor azt mondja egy szülő, hogy hát leghátul vannak a templomba, és egyik ilyen 3 éves forma gyerek össze-vissza mászkál, minden csinál ott, őket is zavarja, mert ők sem tudnak odafigyelni rendesen a szentmisére, meg hát másokat is zavar. A gyerek látszólag nincs ott, és elhangzik a prédikáció. Aztán telnek a napok, és mondjuk a szerda esti imádságban, 3 nappal később a gyerek elmond egy olyan gondolatot, amit sehonnan máshonnan nem vehetett, mint a vasárnapi prédikációból. Hát az a gyerek az mégis ott volt, valami mégis megérintette. Tehát ez az első, amit szeretnék aláhúzni, hogy jó, hogyha egész kicsi korban tudjuk a személyes kapcsolatunkat az oltári szentséggel kezdeni, erre a környezetünk, családunk, szüleink lehetőséget biztosítanak.
Folytatjuk adásunkat, melyben Mohos Gábor atya gondolatait hallják arról, mit jelent az oltári szentség az ő saját életében és a mi életünkben.
Ahogy így haladunk előre az életszakaszokban, a következő szakasz, amit így a saját életemből kiemelnék, az az időszak, amikor elkezdtem hittanra járni, úgy valahogy a óvoda végén, általános iskola elején kezdtem el én hittanra járni. Ott 1-2 év alatt fölkészültünk a szent áldozásra, az első áldozásra. Ezzel kapcsolatban az én személyes emlékem az, hogy annak idején nekünk egyfajta tudást adtak át a hittanon, egy ismeretet. Egy ismeretet kaptam arról, ami nyilván a magam akkori gyerek szintjén valamit jelentett, hogy mi is az oltári szentség. Ugye azt mondja az egyház, hogy az járuljon szent áldozáshoz, aki meg tudja különböztetni az oltári szentséget a közönséges kenyértől vagy ostyától, tehát tudja azt, hogy ott valami más is van. De igazán, ugye én egy eddig racionális típus voltam, vagyok, igazán az értelmemmel nem tudtam ezt a titkot megragadni. Valamit tanultam róla, valamit szavakkal el tudtam mondani, de nem értettem igazán. És miután nem értettem, de tudtam, hogy itt valami különleges dolog van, mert azt az ember azért így a gyerekkori hitével is sejt, hogy valami különleges dolog van. Mai eszemmel azt mondom, akkor ez egyáltalán nem volt tudatos, hogy szentáldozásban valamiféle élményt kerestem. Tehát, hogy úgy megérintsen. Hát ott van Jézus, hát akkor legyen valami nagy élmény. Megmondom őszintén, hogy ilyen nagy élményeim nem gyakran voltak. Nincs olyan kiemelkedő, amire most úgy visszaemlékeznék, hogy mekkora élmény volt ez a szentáldozás. Nem azt mondom, hogy rossz volt, de valahogy mai eszemmel megint azt úgy fogalmaznám meg, hogy elsőre nem biztos, hogy sikerült ahhoz a személyes találkozáshoz eljutni, amit Jézus valójában szeretné, és amiért az oltári szentségben itt van köztünk, hogy személyesen tudjunk vele találkozni. A személyes életünkben úgy van jelen, hogy ő is személyesen szeretne ott lenni. Tehát valahol az egész szentáldozásnak, a rendszeres szentáldozásnak ez a számomra ma megfogalmazott igazi célja, hogy Jézussal személyes kapcsolatba tudjak kerülni, és ez az mély személyes kapcsolat, ez folyamatosan erősödjön, növekedjen, érlelődjön. Hiszen az egész örök élet erről szól, hogy Istennel végtelen, kimeríthetetlen, mély szeretet kapcsolatban lehessünk. Ez az örök élet, erre teremtett bennünket az Isten. De ahhoz, hogy az Istennel való személyes kapcsolattá válhasson az oltári szentséggel való kapcsolat, és a szentáldozás, a szentmisén való részvétel, az sokszor segítségre is van szükségünk, illetve egy nyitottságra, hogy Istennek az egészen személyesen nekem szóló hangját, vagy érintését, valamilyen megszólítását, azt észrevegyem, fölismerjem. És ez nem olyan egyszerű. Miután személyes kapcsolatról van szó, ez mindannyiunk esetében valahol, valamilyen módon egyedi. Vannak általános jellemzői természetesen, de valahol egyedi. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy két ember közt sincs soha két egyforma kapcsolat. Akárhány barátunk, jó barátunk lehet, ismerősünk, mindegyikkel egyedi a kapcsolatunk. Mindegyik, ha van több szép baráti kapcsolatunk, akkor is vannak köztük saját egyénileg arra a kapcsolatra jellemző vonások. És ugyanígy Jézus mindannyiunkkal egészen személyes, egyedi módon szeretne kapcsolatba kerülni, és erre nincsen egy igazi recept. Ezt valahol a saját szívünk nyitottságában és a saját keresésünkben, törekvésünkben kell megtalálnunk. Eszembe jut, most közel két hete olvastuk a Szentmise olvasmányában, most is Sámuel második könyvét olvassuk, ez a Sámuel első könyvéből volt, amikor a kis Sámuel a templomban hallja az Isten hangját, de még nem tudja, hogy az. És akkor Hélinek kell fölismernie, hogy fiam, hát akkor téged az Isten szólít, akkor legközelebb majd válaszold azt, hogy szóljon, mert hallja a te szolgád. És ez az, ami felelősségünk akár papként, hitoktatóként, szülőként a gyermekek felé, hogy felismerjük azt, hogy a gyermeket az Isten hogyan érinti meg, és segítsük abban, hogy ő ezt Isten személyes szavaként, hívásaként tudja fölismerni, és meg tudja nyílni a szíve erre a személyes kapcsolatra. Az Istennel való személyes kapcsolatnak a sajátosság, hogy mindig az Isten kezdeményez. Tehát ez nem úgy van, hogy én akarok Istennel személyes kapcsolatban lenni, én ki erőszakolom valahogy, hogy már pedig szóljon hozzám. Visszatérek, amikor kicsi koromban az élményt kerestem, az valami ilyesmi volt tudat alatt. Tehát, hogy én akartam, hogy Isten valami élményt adjon, de Isten nem így közeledik hozzánk, hanem azt várja, hogy én legyek nyitott arra, hogy akárhogyan közeledik is, azt fölismerjem. Egy rövid kitérő, majd eljutok odáig is, hogy szentségimádás, de most itt tennék egy rövid kitérőt ezzel kapcsolatban, hogy a szentségimádás is annyira sokféle lehet. Én annyira sokféle formájával találkoztam a közösségi szentségimádásnak is az egyházon belül, és ez egy gazdagság. És erre megint nem kell nekünk egy előre eltervezett módon találkoznunk Istennel, hanem hagynunk kell azt, hogy Isten találjon rám. Ha valaki volt idén januárban Augsburgban az itt levők között, ott hangzott el a Johannes Hartnak az egyik előadásában az, hogy a 11 néhány éves lányát életében először elvitte az operába. És nem árult el neki, csak annyit mondott, hogy öltözön föl szépen, apja is felöltözött, felültek a vonatra, elmentek Münchenbe, metró, stb. És azt mondja Johannes, hogy az volt neki így a furcsa, hogy a lánya nem kérdezi meg, hogy hova mennek. Hogy már ott vannak majdnem az operánál, de még mindig nem kérdezi meg, hogy hova mennek. És már ő volt az, hogy megkérdezte, hogy nem vagy kíváncsi arra, hogy itt most hova megyünk. És a lánya valami olyasmit válaszolt, hogy hát egyrészt jó veled lenni, apa, tehát biztos jó helyre viszel, és hagyom, hogy meglepjél. Na most, ahogy ennek a lánynak van egy édesapja, úgy nekünk is van egy mennyei atyánk, mi is hagyhatjuk, hogy meglepjen minket. De ehhez kell egy ilyen készség, mint ami ebben a kamaszlányban volt, hogy hagyom, hogy meglepjen az Isten. Ha személyes kapcsolatról van szó, abban sok mindennek van tere a meglepetésnek is. Isten a meglepetések Istene. A legszebb Isten élményeim azok, amelyeket abszolút nem vártam, hanem amelyek így teljesen váratlanul Isten ajándékaként érintettek meg, akár a szentségimádás közben, akár más alkalmakor, akár a szentmise áldozat bemutatása közben. Tehát az Istennel való személyes kapcsolatban hagynunk kell teret az Isten spontaneitásának, ha szabad így fogalmaznom. Mi az, ami a mi részünk ebben? Tehát, hogy a jó Isten kezdeményez, mi az, ami az én részem, az én feladatom ebben? Az, hogy legyek nyitott. De ez a legyek nyitott, ez egy elég összetett dolog. Mert ez azt jelenti, hogy nem csak azt jelenti, hogy evangéliumi szóval élve éberség. Vagyis nem csak a földi dolgokon jár az eszem, hanem a természet fölötti, az élet igazi értelmét, értékét figyelő szívem, gondolataim is vannak. És erre keresek teret a mindennapjaimban, a hetemben, nyilván a vasárnap ebben egy kiemelt helyet kap. De keresem a teret arra, hogy ez a nyitottságnak az egyik eleme, hogy Istenre figyeljek, hogy vele való találkozásnak teret adjak. A másik az, hogy nem mindegy, hogy élek a mindennapokban. És itt ide tennék egy másik elemet, amit az az érzésem, hogy sajnos a mai világ és azon belül mi keresztények is talán túlságosan külön választunk egymástól. És ez az én mindennapi életem és az én mindennapi életemnek az erkölcsi tisztasága. Ha erkölcsileg nem az egyház tanítása szerint élek teljesen, ha kompromisszumokat kötök, hogy jó, hát ezt erre nem vagyok képes, vagy jó, hát ezt úgy se lehet csinálni, meg már az egyház tanítása itt vagy ott elavult, vagy egyéb, tehát mert ma már a világ egészen más. Tehát ha elkezdünk ilyeneket mondani, akkor az azt jelenti, hogy erkölcsileg lejjebb teszem a mércét, megalkuszom, és nem oda teszem, ahova Jézus teszi. Jézus erkölcsileg nagyon igényes. Ha elolvasok az evangéliumokat, ott azért nagyon kemény kifejezések vannak arra vonatkozóan, hogyha az ember nem erkölcsösen él. Tehát a nyitottságomnak, az Istenre való nyitottságomnak elválaszthatatlan szerves része az, hogy a mindennapokban próbálok tisztán erkölcsösen élni, minden területen. Anyagiakban, gondolatokban, döntésekben, emberi kapcsolatokban, mindenben. Jézus azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívek, mert meglátják Istent. Istent a szívemen keresztül látom meg, a vele való személyes találkozás a szívemen keresztül történik. Ha a szívem nem tiszta, akkor nem vagyok nyitott az Istennel való kapcsolatra, vagy csak félig, vagy csak töredékesen vagyok nyitott az Istennel való kapcsolatra. Tehát ez mind kell, szükséges ahhoz, hogy az Isten igazán rám tudjon találni, és igazán meg tudjon érinteni. Amit említettem már korábban, hogy már ugye a hittan tanulmányaim alapján is, meg később is, gyakran a hitet is, meg az oltári szentséget, vagy a szentmisét próbáltam így értelmileg fölfogni, megérteni. És el kellett jutnom egy pontig, amikor így beláttam, hogy ez egy misztérium. Egyáltalán erről a fogalomról lett valamilyen elképzelésem, hogy misztérium. A misztérium az attól misztérium, hogy ugye magyarra úgy szoktuk fordítani, hogy titok, vagy inkább én úgy mondanám, hogy hittitok, mert ez nem az a fajta titok, amit a másik szóval szoktak a latin vagy nyugat-európai nyelvekben használni, ez a secret angolul például, tehát ez is a latinból jön, tehát ez nem olyan titok, amit elrejtek valaki elől, hanem ez hittitok. Ez azért titok, mert nem tudom az emberi agyammal teljesen fölfogni, mert meghaladja. De nem elrejtve van előlem, hanem Isten szeretné föltárni, és szeretne bevezetni ebbe a titokba, amelyet kutathatok, amelyben elmélyülhetek, amelyből egyre többet érthetek, de maga teljességében átfogni értelmileg nem tudom, de a szívemben a hit által mégis tudom, hogy így van, tudom, hogy igaz. És az oltári szentség egy ilyen titok, amit, hogyha elkezdek megsejteni, akkor tudja igazán átjárni az életemet, akkor tud igazán formálni engem. Ahova elvezet ez a titok, az oltári szentség titka, az nem más, mint hogy Jézus valami egészen természetes módon van jelen köztünk. Teljesen természetesen. A tabernákulumból nem sugárzik fény, világosság, nincs ott glória, semmi. Nem látványos fizikai módon mutatja meg a jelenlétét. Pontosan úgy van jelen az oltári szentségben, mint ahogy Názáretben. Teljesen szelíden, hétköznapi módon teszi mindazt, amit ott Názáretben például, ami egy hétköznapi emberi tevékenység. Nem látják benne, nem tesz különleges csodákat, nem látják benne az Isten ott köztük levő valóságos jelenlétét a közvetlen környezetében sem, mert rendkívül természetes, egyszerű, mondhatjuk, rejtett módon van jelen. Így van jelen az oltári szentségben, és amilyen természetesen van jelen, olyan természetesen van módunk találkozni vele. Egyszerűen oda megyünk, ő ott van, én ott vagyok, és létrejöhet a találkozás. Kicsoda ez a Jézus. Ez a Jézus, ahogy a hitünk tanítja, egészen Isten, és egészen ember. És így a szentostya is szentostya, de mégis egészen Jézus. Teljes valóságában Jézus. Sehol máshol nincs ennyire valóságosan, ilyen formában jelen Jézus. Jézus mindenütt ott van, a szívünkben is ott van, az egyházban is ott van, de ennyire valóságosan, fizikai valóságában csak az oltári szentségben. Szent II. János pápa írja egy helyen, hogy az oltári szentségben a jel és a jelzett valóság teljesen összekapcsolódik. Tehát nem csak jelzi Jézusnak a jelenlétét, hanem Jézus tényleg jelen van, noha a hitem által tudom ezt a jelenlétet csak megragadni. Hit nélkül nem tudom megragadni ezt a jelenlétet. Egyáltalán Istennel hit nélkül nem tudok találkozni. A hit az egy alapja annak, hogy az Istennel találkozzam, így az oltári szentségben is találkozhassak vele. Aztán visszatérve a személyes kapcsolatra és az én személyes életemre, a következő ilyen újabb szakasz a Jézussal való kapcsolatomban az volt, amikor annak idején középiskolába, Pannonhalmi Bencés gimnáziumba mentem, mert ott, ugye egyrészt kollégiumban az otthontól távolabb az ember keres új támpontokat, kapcsolatokat, másrészt ott ugye egy nagy apátsági épület komplexumhoz tartozik a gimnázium és diákotthon, és hát ott épületen belül folyosón keresztül ki se kellett menni, tudtunk menni a bazilikába. Volt a diákotthonban is egy kis kápolna, de a bazilikában például minden este be lehetett kapcsolódni a bencés szerzeteseknek a vesperásába, és nem egyszer jó volt ott lenni. Jó volt ott lenni úgy akár a vesperás után is egy kicsit még a templomban. Én akkor ezt még nem tudtam, hogy ez csendes szentségimádás, vagy micsoda, de olyan ösztönösen jó volt ott lenni, és tudva azt, hogy ott van Jézus, úgy megosztani vele egy-két dolgot, ami az ember szívében volt. Kihívást, nehézséget, vagy éppen örömet, aggodalmat, bármit. És ezzel úgy épül egy személyes kapcsolat minél több időt töltök valakivel, annál mélyebb egy kapcsolat. Ez az emberi kapcsolatokban is így van. Hogyha valakivel ritkán találkozom, ritkán beszélgetek, akkor az a kapcsolat az felszínesebb lesz, mint hogyha valakivel nap mint nap megosztom az időmet, az életem történéseit. Így vagyunk Jézussal is. Olyan mély lesz a kapcsolatunk, amennyi időt, figyelmet, energiát én az ő vele való személyes kapcsolatba befektetek. És ez rajtam múlik, mert Jézus mindig 100%-ig nyitott felém. Jézus mindig a rendelkezésemre áll, éjjel, nappal, bármikor. Bármikor a rendelkezésemre áll. Rajtam múlik az, hogy mennyit töltök vele, illetve aztán persze milyen személyes lehetőségeim vannak arra, hogy az oltári szentség előtt legyek, vagy a szent áldozáshoz járuljak egy szent misében. Ahogy az előbb mondtam, Jézussal úgy tudunk találkozni, hogy a szívünkön keresztül, vagy a szívünk nyitottságán keresztül, ugyanezt fogalmazza meg egy kicsit másképpen Jézus az evangéliumban, amikor a szamáriai asszonnyal beszél, és azt mondja, hogy Isten lélek, ezért lélekben és igazságban kell őt imádni, és így kell őt keresni, így kell vele találkozni. A gimnázium évek számomra azt a lehetőséget biztosították, hogy jobban elmélyüljek lelkileg. Például akkor voltam először lelki gyakorlaton. Hát nyilván előtte még kicsi is lettem volna hozzá, másrészt nem is nagyon voltak akkor olyan bőségesen lehetőségek erre, mint manapság, de ott minden évben volt lelki gyakorlat, és ez segített megint abban, hogy kifejezetten Istennel való kapcsolatra szánt időben kicsit az ember egyfajta tükörben nézzen, és a saját útját, hivatását is keresse. Aztán érettségi után jelentkeztem szemináriumba, és amit innen először szeretnék kiemelni, az, hogy számomra az oltári szentség így az évek alatt egy olyan misztériummá vált, amelynek valahogy megsejtettem a szentségét. És ezt megint fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy Isten szent. A szent az azt jelenti, hogy sok mindent jelent, most egy-két vonást kiemelnék belőle. Az egyik, hogy végtelenül tiszta. Végtelenül tiszta. Annyira tiszta, hogy Péter, amikor ezzel a szentséggel találkozik, akkor azt mondja Jézusnak, hogy menj el, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert nem vagyok abban az állapotban, hogy a te végtelen tisztaságod előtt méltó legyek megjelenni. Végtelenül tiszta, szent az Isten, és ez a tisztaság, ez egy olyan erkölcsi tisztaság, ez a szentség, amit egész egyszerűen hagynunk kell, hogy megérintsen, átjárjon, formáljon, és minket is szenteljen, megszenteljen, alakítson, formáljon, hogy szentek legyünk, ahogy a mi mennyei atyánk szent, ahogy Jézus mondja. Ebből számomra az következett, hogy én bennem volt egy, hogy lehet ezt jól kifejezni, nem távolságtartás, hanem egy ilyen tisztelet az oltári szentség felé. Például én nem akartam soha áldoztatni addig, amíg a papképzés során akolitussá nem avattak, ami az oltári szentség körüli szolgálatot jelenti. És egyetlen egy kivétel volt, akkor már Rómában voltam szeminarista, amikor egy misén az áldoztatáskor egyszerűen a plébános, az ottani római plébános a kezembe nyomta a pixist, hogy akkor áldoztas, és akkor én még nem voltam akolitus. És emlékszem, hogy ez engem így nagyon megrendített, hogy én még nem vagyok erre a szolgálatra felkészülve. Készületlenül ért ez engem, és ebből csak egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy az oltári szentséggel való kapcsolatunkban jó, hogyha készülünk is például a vele való találkozásra. Akár a szent áldozásban, akár szentségimádásban, hogy rákészülök, hogy egyszerűen megérjek arra, ott legyek. Aztán persze a mindennapokban ez nem ilyen egyszerű, és sokszor szétszórtak vagyunk, de hogy mégis valahogy a készületre törekedjünk vele való találkozásra. Egy másik ilyen dimenzió, ez az én személyes utam, és nem akarom általánosítani, tehát mindenkinek megvan a maga útja, és más utak nem rosszabbak, mint az enyém. De én személy szerint például soha, mielőtt fölszenteltek pappá, soha nem próbáltam el a szentmisét. Kiskoromban sem miséztem, nem játszottam ilyesmit. Valahogy számomra a szentmise egy annyira szent dolog volt, amire azt gondoltam én a magam szemszögében, hogy ezt vagy rendesen bemutatom a szentmise áldozatot, vagy nem csinálok ilyet, mert az nem szentmise. Tehát valahol ennek a titoknak a szentsége, ez a misztériumnak a szentsége mélyen megérintett, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Ezt papként különösen mondom, mert a több mint két évtized papsággal a hátam mögött azt tapasztalom, hogy nagyon kell figyelnünk arra, hogy ne váljon rutinná és ne szokjunk bele. Hogy ez a szentmise az, és gondolom ez ugyanígy van hívőként is, hogy a szentmisén való részvétel az ne egy monoton dologá váljon, ahonnan kijövök, és fogalmam sincs, hogy a szentbeszédben mi hangzott el, mi volt éppen az olvasmány, vagy az evangélium, mert közben kikapcsoltam agyilag, vagy ezer más helyen jártam a gondjaimmal, és a minden egyébbel tele. Hogy jelen legyek, mert Jézus jelen van számomra. Az oltári szentség azért van köztünk, hogy jelen legyen, itt és most jelen legyen számomra valóságosan Jézus, és akkor találkoztatok vele, ha én is jelen vagyok valóságosan a számára. Tudatosan jelen vagyok, tudatosan törekszem jelen lenni. A gondolataimat is próbálom ő felé irányítani, az ő jelenlétére, az ő vele való találkozásra, és mindenre, ami Isten ügye. És hogyha a saját életemből kerülnek elő nehézségek, problémák, feladatok, akkor azt is próbáljam meg Isten előtt egy kicsit Isten szemével nézni, és ne csak a hétköznapi praktikus megoldási lehetőségeket kutatni az agyamba, hanem hát pont azért szeretnénk Isten elé vinni ezeket, hogy egy picit Isten szemével is láthassuk. Tehát Istennel személyes kapcsolatban lenni, az azt jelenti, hogy az én saját problémáimat is az ő szemszögével is látni, és az ő szemszögéből esetleg teljesen másképpen látni egy-egy helyzetet, mint ahogy azt addig láttam.
Thank you.
Folytatjuk adásunkat, melyben Mohos Gábort, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspökét hallják, az oltári szentségben jelenlévő Jézussal való kapcsolatáról.
Aztán az oltári szentségem való személyes kapcsolatomban nekem sokat jelentett az, hogy harmadévtől a papságra készülve kikerültem Rómába egy olyan szemináriumba, ahol minden nap, szinte minden nap este, még a vacsora előtti időben egy órára ki volt helyezve az oltári szentség a kápolnában szentségimedásra. És nem volt ugyan kötelezően előírva nekünk is papoknak, hogy ezt az egy órát ott kell tölteni, de az mondjuk erősen ajánlott volt, hogy valamennyi időt töltsünk ott abból az egy órából. És voltak, akik egy órát ott töltöttek naponta, voltak, akik felett, voltak, akik negyed órát. Volt olyan, hogy valamiért nem tudott oda menni az ember, attól nem harapták le a fejét, de úgy kialakult egy ilyen gyakorlat az emberben, hogy igen, én minden nap, ha csak lehet, szeretnék Jézussal valamennyi időt ott tölteni, úgyhogy ő ki van helyezve. És ez egy csendes szentségimádás volt. Mindig csendben zajlott. Volt egy bevezető ének kihelyezés, majd egy záróáldás, és közben csend. Emlékszem arra, hogy akkor itt Magyarországon, az akkori szemináriumomban erre egyáltalán nem volt példa. Tehát egyszer nem volt, egész ritka alkalmaktól eltekintve, rendszeresen nem volt olyan szentségmedes, hogy kihelyezett oltári szentséggel, csak ott volt a tabernákulum, bemehetett az ember a kápolnába, de kihelyezett oltári szentséggel egyszerűen ez nem volt az itthoni szemináriumban akkor bevett gyakorlat, és én hazajövő ezt elmondtam az akkori egyik előjárónak, aki ennek kapcsán kezdte el bevezetni itthon is a szemináriumba, persze nem minden nap, először azt hiszem havi, aztán heti rendszerességgel, és ő maga lepődött meg, hogy a kispapok milyen lelkesedéssel részt vesznek rajta, mert ugye hát ha kötelező valami, akkor az nem olyan lelkesítő, de ez nem, talán nem kötelezően volt meghirdetve, és jöttek, mert hogy Jézussal való találkozásra azért ott van a szívünkben a vágy, és hogyha erre van lehetőség, mód, akkor arra sokszor az ember is válaszol. És a csendes szentségimádásnak az a gyümölcse, hogy érleli az Istennel való kapcsolatomat, és érleli bennem belül a szívemben, a lelkemben a hitnek a titkait. Tehát az oltári szentséggel való személyes kapcsolat, a szentségimádás nem helyettesíti a hitoktatást, nem helyettesíti a teológiai ismeretek elsajátítását, de mindazt, amit én a hittanban és a teológiai ismeretekben tanulok, azt élővé, személyessé, bensővé teszi. Nem csak egy puszta értelmi ismeret lesz, hanem belső személyes tapasztalat. És a hit titkok személyes tapasztalattá válnak a Jézussal való kapcsolatban. Bensővé válnak. És utána már a saját szavaimmal is meg tudom őket valamelyest fogalmazni. Nem biztos, hogy teológiai kategóriákat fogok használni, amikor megfogalmazom a saját tapasztalatomat, de a személyes hitemből, személyes Isten kapcsolatomból ered, és innentől kezdve lesz egyfajta hitelessége. Nem biztos, hogy meg tudom élni minden napomat hitelesen, tökéletesen, emberileg hibázhatok, de a személyes Isten kapcsolatból fakadó hit megfogalmazás és tanúságtételnek mégis lesz egyfajta többlet hitele. És ezt nem lehet máshol elsajátítani, mint a Jézussal való személyes kapcsolatból, az oltári szentséggel való személyes kapcsolatból. És aztán nyilván számomra papként az oltári szentséggel való személyes kapcsolatnak a kiemelt helye a Szent Mise. Az, hogy bemutathatom a Szent Mise áldozatot. És ennek van egy nagy előnye a hívőként való részvételhez képest, hogy mivel nekem kell olvasnom a szövegeket, meg nekem kell a homiliára készülni, mégiscsak jobban odafigyelek. Kevésbé vagyok szétszórt, mint hogyha csak hallgató lennék. Ez néha tapasztalat, amikor valamiért nem koncelebrálva veszek részt egy szentmisén, és csak hallgatóként vagyok jelen, akkor tapasztalom, hogy nem is mindig könnyű odafigyelni. Olyan könnyen elkalandoznak a gondolatai az embernek. Az egy nagy áldás, hogy papként ezt erre jobban rá van kényszerülve az ember, hogy jobban odafigyeljen, jobban átnézze azokat a szentírási szakaszokat, mert hogy homiliában valamit azokkal kapcsolatban kell megragadni és megfogalmazni és továbbadni, és akkor ez segít abban is, hogy az szentírás szavain, szentírásban jelenlevő, azon keresztül engem tanító Jézussal is találkozzak. Még egy gondolatot szeretnék így a vége felé megfogalmazni, ez pedig az, hogy Jézus vágyik arra, hogy személyes módon találkozzunk velünk. Ez Jézusnak a szíve vágya. Jézus ezért jött le a földre. Ezért lett emberré, hogy egészen személyesen találkozzon velünk, hogy egyé váljon velünk, hogy megossza velünk a sorsunkat, hogy együtt érezzen velünk minden egyes élethelyzetben, és annyira egyé váljon velünk, hogy a kenyérbe, vagy a szentostyába, ha úgy tetszik, és ugyanígy a borba, a szent vérbe, talán furcsa így megfogalmazni, de most ez a megfogalmazás jut eszembe, hogy idézőjelbe bezárja magát. Tehát ezt mind vállalja, és teljes mértékben kiszolgáltatja magát nekem. Megfoghatom azt a szentostyát, odébb tehetem. Jézus egészen a kezembe adja önmagát, egészen kiszolgáltatja magát nekem, mert annyira vágyik arra, hogy találkozzon velem személyesen. Ezt a vágyat, ezt a végtelen isteni szeretet indítja, és erre az egyetlen megfelelő válasz az, hogyha szabadon önként az én szívemben is egy szeretet vágy indul Jézus iránt, és szeretnék én is vele egyre mélyebben, egyre jobban találkozni. Jézusnak az, hogy megtestesüljön és végigélje az emberi sorsunkat, egy számunkra fölfoghatatlan áldozat volt. Ugye a Szentírás utána erre, hogy ő tökéletesen boldog volt a mennyben is, és akkor mondja Szent Pál, hogy Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez ragaszkodjék, hanem egészen kiüresítette önmagát, és szolgai alakot vett fel. Jézusnak fölfoghatatlan nagy áldozat az, hogy velünk legyen, hogy velünk találkozzon. Soha ne felejtsük el, hogy az oltári szentség az valójában egy áldozat. Az értünk önmagát feláldozó Krisztus. A Szent Mise az egy áldozat bemutatás. Szent Mise áldozat. Jézus áldozata teljesen valóságosan minden egyes Szent Misében ott és akkor megjelenik. Összekapcsolódunk térben és időben a Golgotával, mintha helyszíni közvetítés lenne, de még annál is jobban. Tehát mintha itt és most lenne Jézus áldozata, vagy fordítva, mintha én 2000 évvel ezelőtt ott állnék a kereszt alatt. Minden szentmisében ez történik teljesen valóságosan, a legvalóságosabban. És csak egy zárójeles megjegyzés, hogy az ige liturgia ezért végtelen távolságban van a szentmisétől. Tehát amikor nem szentmisét mutatunk be, hanem egy arra megbízott diakonus vagy más személy az egyház részéről olvas a Szentírásból, imádkozik, még áldoztat is, nincs ott az áldozat. És ez nem azt jelenti, hogy ez most valami rossz dolog, csak vegyük észre, hogy mekkora kincs a Szentmise. A Szentmise áldozat, ahol valóságosan ott van Jézus áldozata. És ebből következik az, hogy ha én Jézussal szeretnék találkozni, akkor valahogy ennek a szeretet logikájába úgy tudok belépni, ha én is képes vagyok áldozatot hozni. Tehát a Jézussal való személyes kapcsolatom nem tud mélyülni áldozatok nélkül. Nem megy másképp. A szeretet nem tud mélyülni áldozathozatal nélkül. A személyes szeretet kapcsolatban sem tud az a kapcsolat mélyülni, hogyha mindkét fél nem tud áldozatot hozni egymásért, lemondani, elengedni valamit azért, hogy az a kapcsolat épüljön a másikért, akit én szeretek. És ez Jézussal is így van. És ezek azok az áldozatok, amelyeket a mai világban nagyon nehéz erről beszélni. Mert a mai világban ez az egyik legnehezebben megragadható dolog, hogy miért hozzunk áldozatot. És valahogy Istenért még nehezebben hozunk áldozatot, mint más földi céljainkért. Egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy szükség van valamiféle áldozatokat hoznunk. De nekem eszembe jutnak felmenőim, például nagyszüleim, akik a hitükért olyan áldozatokat hoztak, hogy a család teljes megélhetését kockára tették teljesen a hitük miatt. Ma nem szükséges ekkora áldozatunkat hoznunk, de sokszor kisebbeket is nehezen hozunk meg Jézusért. És talán ez az egyik akadály annak, hogy a vele való személyes kapcsolatunk mélyüljön.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Mohos Gábort, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökét hallották. Gondolatait az országos lelkipásztori és teológiai napokon rögzítettük 2020-ban. Búcsúzik az adás szerkesztője Domán Vivian. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.